hogy szeressem őt mond. Oly nehéz róla szólnom, kell, hogy lásd a változást. Ez a néhány hét érzem átformált, csak tudnám bár, hogy miért. Úgy lüktet benn a kérdés, túl sok tán ennyi érzés, férfi ő, miért lenne más? Annyi férfi volt már én velem, ő mindnél többet ér, több bárkinél. Úgy fognám át, úgy sírnék már, vágytól sebzett szám súgná nevét. Százszor is, hogy ő is érezze már azt, mi rám talál. De várj, csak azt ne hidd, hogy tréfa ez. Miért van így, tőle kérdez, nézd csak rám, ez volnék én. A lány ki rég, oly hűvös volt, eltűnt, messze jár, vissza sem tér. Egy szós fejem meghajtanám, hisz bármit kérhet már. Kívánom őt, úgy vágyom őt, mindig csak őt.
Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Egy a mi hitünk, úgyhogy én katolikus vagyok, az én drága férjuram református, de úgy gondolom, hogy a mi Istenünk egy, ezért köszöntsük őt bármilyen nyelven és bárhogyan, az mindannyiunk számára, akik hiszünk benne, ugyanazt jelenti. Szemeridi Bernadett vagyok, és nagyon örülök, hogy sok-sok ismerős arcot látok itt. Néhány évvel ezelőtt voltam itt utoljára, és nagyon boldog vagyok, hogy idén a férjemet köszönthetem az oldalamon, és elhozhattuk Önöknek ezt az összeállítást. Isten szeretők címet adtuk neki, és azért választottam pont Mária Magdolna dalát, mert úgy gondolom, hogy mindannyian gyarlók vagyunk, bűnösök vagyunk, mégis a jó atya megajándékozott minket a szeretet képességével, a szeretni tudás képességével, hogy tökéletlenül is tudjunk szeretni. Ő, aki az egyszülött fiát adta értünk, és ő, aki maga a tökéletes szeretet. egy olyan összeállítást hoztunk, amiben versek, dalok és bizonyságtételek által beszélhetünk a mi hitünkről, a szeretetünkről, szerelmünkről egymás iránt, és a szeretetünkről Isten iránt. Úgyhogy fogadják szeretettel, olyan szeretettel, amilyennel mi ezt összeállítottuk.
Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, kezi csókolom, jó napot kívánok. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez nekünk is egy fantasztikus dolog, ez a műsor, amit összeállítottunk, mert általában egy színész úgy éli az életét, hogy maszk van rajta. Általában nem önmaga. Ezt a műsort úgy állítottuk össze, és ma is úgy vagyunk itt önökkel, hogy itt pőrén csak minket látnak. Széplaki Gézát és Szemerédi Bernadettet. Szóval fogadják szeretettel tőlünk magunkat. Jó? Tehát, hogy ezzel mi is töltekezünk, mert végre egy olyan hasznos időt tölthetünk együtt, amikor mi önmagunk tudunk végre lenni, és így tudjuk megmutatni Isten szeretetét önöknek. Igazából, amit mi mondunk, de erről majd később beszélni fogunk, nem azt mondjuk, hogy úgy kell csinálni, vagy úgy kell élni, ahogy mi csináljuk. Mi csak elmondjuk, hogy mi hogy csináljuk. Ennyi igazából a különbség. Mert hát ugye már két kemény éve házasok vagyunk, úgyhogy azt hiszem, hogy egy-kettő talán idősebb úr és hölgy is van közöttünk, akik picit nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a házassággal, úgyhogy nem én fogom megmondani, hogy mi a jó házasság titka, ez elég valószínű. Úgyhogy tőlünk másra ne számítsanak, csak őszintességre. Köszönjük szépen!
Fogadd el, Uram, fogadd el őt is, s benne szívem. Szívem és szavam a hegedűt is. Nem hangosan, nem ünnepélyesen, némán kínálom. Nem a megértés moraját lesem ez űrvilágon. Úgy vett kezemből ezt a zönge fát, hogy meg se lássák. El ne sirassák egy zengő világ elnémulását. Mint játékszert, amit a kisgyermek magával visz az ágyba, sejemnél lágyabb anyai kezek elvesznek szép vigyázva. De még egészen el sem szenderült, mellé fektetik újra szép szerével, s ő álmában is csak a hegedűt öleli két kezével. Isten hegedűjén álmokból szűni dallamot, magamon, s minden vonáson érezni kézjegyét mesteremnek, ki a semmi torzából a mindenre szomjazónak teremtett.
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén. Ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjen bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek, s vessem oda testem, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes. A szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik, nem gőgösködik. Nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Nem örül a gonoszságnak. De együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. A profétálás megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Tudásunk csak töredékes, töredékes a profétálásunk is. Mikor azonban eljő a beteljesedés, ami töredékes, véget ér. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy ítéltem, mint gyermek. De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk. Akkor, majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom. Akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet. Ez a három. De köztük legnagyobb a szeretet.
Itt vagyok most, jó uram, hozzád száll-e dal. Tudom, sokszor hívtalak, de ma másképp szól-e hang. Mert most nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgöm, vigyázz rám. Csak azt mondom, hogy szeretlek, atyám. Szeretlek, uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan nagy. Szeretlek, uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, uram. Ismét térden állok én, tudom, hogy hallgatsz rám, bár sokszor hamis szavakat szól, kopott és halk imám. De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly rég szeretnék, hogy szeretlek, s a szívem csak tiéd. Szeretlek, uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan nagy. Szeretlek, uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, uram. Szeretlek, uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan nagy. Szeretlek, uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, uram. Hoztunk önöknek két történetet. Isten jelenlétét, ha az ember megpróbálja definiálni, az már régen rossz, úgy gondolom, hogy ezt mindannyian érezzük, és mindannyiunknak másképp helyezi a szívére ezt a jó atya. Én jó atyának hívom, mert ő az én mennyei atyám, és a jó Istent és a mennyei atyát én így vontam össze, remélem nem veszik zokon, hogyha jó atyaként nevezem őt, vagy így tekintek rá. És az, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hogy ő milyen régtől eltervezte, hogy mi találkozunk a férjemmel, Gézával, ennek nagyon sok apró, illetve picit nagyobb jele volt. A találkozásunk előtt is, és utána a találkozásunk során is elhoztunk önöknek két történetet, ami ennek ékes bizonyítéka. Sokáig vitatkoztunk, hogy melyik történetet mondjuk vitatkoztunk, hát ezt nem vitának nevezném, ez egy ilyen építő disputa, hogy melyik történetet mondjam el én, és melyiket ő. Végül azért csak konszenzusra jutottunk. Az én történetem 16 éves koromra nyúlik vissza. Ugye Géza törökszentmiklósi származású, és nekem volt egy törökszentmiklósi barátnő még a gimnáziumban. Egy koliban laktunk, nem voltunk szobatársak, de nagyon összebarátkoztunk, és hát eljött a nyári szünet. Úgy döntöttünk, hogy ő egy hetet nálam van Délvidéken, én egy kis falucskából származom, egy kis bánáti faluból. Akkor 800 lelket számlált, most egy picit megcsappantunk, körülbelül 600-an, 5-600-an élnek a faluban. És akkor nálam töltött egy hetet, utána pedig viszonzásul én is elmentem hozzá Törökszentmiklósra. És akkor bemutatta nekem a várost, hogy itt van a református templom, ugye ők reformátusok, a református iskola, és így sétálgattunk. És ahogy a református iskolában bekanyarodtunk, akkor még nem tudtam, hogy Betlen Gábor utcának hívják. Én kinéztem magamnak az úttest másik oldalán, tehát a járdán, kinéztem magamnak egy gyönyörű szép fehér utcafrontos házat. Szépen le volt vágva a fű, tehát szépen nyírt pázsit, kis bokrok, gipsstukkók az ablakok körül, és mondtam, hogy milyen szép ez a ház, és át is mentem az úttesten, hogy én ebben gyönyörködjem, vagy megcsodáljam, és hogy én szívesen laknék egy ilyen házban. A barátnőm már integetett, hogy jó, hát itt azért autók is járnak, tehát azért nem kéne az úttesten bámészkodni, és akkor ennek a háznak a látképe nagyon belém égett. Majd 3,5 évvel ezelőtt az én férjem tavasszal hazavitt, hogy akkor bemutatja a családnak hivatalosan a választottját. És hát mentünk, és emlékszem, hogy már este volt, tehát picit szürkült, és bemutatta nekem a várost, hogy itt a katolikus templom, itt a református, és akkor elkezdtem neki mondani ezt a kis történetet, hogy hát igen, itt emlékszem, hogy a református iskola jön, van ez a kis utca, ahol kinéztem magamnak egy házat, és elkezdett lassítani azelőtt a fehér ház előtt, és így rám nézett, hogy ha most azt mondod, hogy ez a ház volt, az akkor nem hiszek neked. És mondtam, hogy de, igen, ez a ház volt, és az én férjecském, hogyha zavarba jön, szerintem ő a világ leghumorosabb embere, és a zavarát mindig humorral szokta oldani, és akkor így rám nézett. Persze, már akkor is tudtad, hogy itt lakik a szép laki, kinyomoztad, és most már...
Azóta oda van bejelentve.
Tehát tulajdonképpen elértem a célomat, tehát feltérképeztem, hogy ki a ház tulajdonosa, és jól becserkésztem. De hogy nekem ez például a jó atya gondviselésének, az, hogy az ő tervében nekünk dolgunk van egymással, ennek csodálatos bizonyítéka.
Én egy másik történetet hoztam. Ugye, én nem szeretem azt a kifejezést, hogy idősek, régóta fiatalok. Használhatjuk ezt? Jó? Tehát vannak régebb óta fiatalok, és kevésbé olyan régóta fiatalok. Szóval, akik ilyen tapasztalattal rendelkeznek, azok meg tudják mondani, hogy véletlenek ezen a földön nincsenek. Véletlen találkozások, véletlen történések nincsenek. Minden a Jóisten tudtával és hathatós közreműködésével történik. Én egy olyan történetet hoztam, hogy amikor, ugye Betty 10 évvel azelőtt, az megismerkedésünk előtt már kinézett magának, úgyhogy nem tudott róla, de hogy amikor mi ténylegesen megismerkedtünk, és összeboronálódtunk, akkor pár nap után én tudtam, hogy ő milyen vallásos. Én soha színésznővel előtte nem kezdtem, mert az az én értékrendemben nem fér bele, ahogy a színésznők élik az életüket. De végre találtam egy olyan lányt, akkor még lány volt, aki tökéletesen megfelel, amit én megálmodtam. A Jóisten tényleg nekem teremtette meg. És azért csak ki akartam puhatolni, hogy meddig mehetek el például az istenes viccekben. És rákérdeztem, hogy mennyire gondolja komolyan a vallást magát, a templomba járást, magát a katolikus vallást, az intézményesítést, stb. És akkor elkezdtem mondani, hogy ő akkor 2 éve jártál?
Azt hiszem, akkor, 2 éve laktam
ott. Akkor 2 éve járt Budapesten a Ferenciek terén a Ferences templomba, de akkor már bennem kicsit megállt az ütő, ugyanis én akkor 3 éve jártam abba a templomba, mert mellette volt az egyik munkahelyem, pontosabban ahol sok időt töltöttem el, és én hetente 2-szer, én katolikus vagy református létemre, én bizony bementem. Egy az Isten, nem nagyon fog megsértődni az én Istenem, hogyha bemegyek egy bármilyen templomba hozzáimádkozni. És hogyha 5 percem volt rá, 5 percem volt rá, ha fél órán volt rá, fél órán volt rá, és mindig soha nem a főhajóban, én még nem is voltam a főhajóban, hanem a baloldali kis oldalhajóban, ott van egy piószobor, ami ugye ritka, mert ugye 66-ban avatták Szenti Pió atyát, és egy ilyen új, úgymond új szentnek fa szobra ritka. Neki ott van egy nagyon szép fa szobra, és én ott mindig előtte a első pad bal oldalán, ott üldögéltem hetente 2-szer, és kiderült, hogy az én kedves feleségem hetente 2-szer ugyanazon a napon, fél óra különbséggel ugyanazon a helyen ült.
Két évig jártunk úgy oda,
hogy nem találkoztunk soha. Én elképzeltem, hogy ugye kimondatlanul ő is egy boldogtalan kapcsolatban volt, mint utólag kiderült, amikor az ember benne van, nyilván próbálja megmenteni, stb. Én is. Ez az ő kapcsolata, az én kapcsolatom nem működés okán szétment, és a Jóisten azt mondta, hogy hát, ha már ez a két ember évek óta kimondatlanul vágyik a boldogságra.
És tulajdonképpen egymásért imádkozik.
Akkor eresszük össze őket, úgy. Úgyhogy összeeresztett minket, és az volt, amikor eljegyeztem Bettit néhányszor.
Nem azért, mert nemet mondtam.
Nem azért, mert olyan jó volt, hogy igent mond, és ezért 7-szer vagy 8-szor kértem meg a kezét. De hogy utána mondtuk, hogy azért csak menjünk el oda a Ferenciek terére együtt, a Ferences templomba. És amikor megálltunk a pad előtt, akkor tanakodtunk rajta, hogy akkor most kiüljön ott, ahol szoktunk. Úgyhogy az elején úr vagyok, úgyhogy az elején ő ült ott egy kicsit, és utána átadta a helyet. Aztán egy nagyon kedves festőbarátunktól ezt a helyet megfestve.
A mi szemszögünkből
is megkaptuk, ami a nászágy felett ott lóg, az a kép. Úgyhogy véletlenek pedig nincsenek.
És időközben derült ki, hogy van egy harmadik történet is, de ezt már együtt voltunk szerintem 1,5 éve, amikor ez kiderült. Ugye az én férjem harcművész is, és most már több mint 1 éve lovag, Szent György lovag. És pont azért, mert, és azért vagyok büszke rá, és most fog be a fület szívem.
Van egy saját sárkányom.
fog be a fület szívem, mert tényleg az elesetteknek a védelme, és ennek a szolgálata az ő mindennapjait kitölti, és próbál eszerint létezni. De amikor még én kolis voltam, akkor a harcművész csapat, amelynek ő a tagja volt, járt különböző intézményekbe bemutatót tartani, és mint kiderült, onnan tudtuk meg, hogy ez az ő harcművész csapata volt, mert az igazgatónőnek a tenyerén vágtak karddal almát, És aznap este Géza is eljött volna erre a bemutatóra, ami mi a színészi feladatai miatt végül nem tudott ott lenni. Tehát volt egy majdnem véletlen találkozásunk is. De véletlenek nincsenek. Úgyhogy, ha megengedik, mert számomra ez csodába illő, ahogyan mi találkoztunk, és mindannyiunk életében vannak olyan kisebb, nagyobb, apró, vagy hatalmas csodák, amelyekért hálát adhatunk a gondviselésnek. Én ezekről a csodákról fogok egy picit énekelni, mert ő küld 100 csodát.
Néma volt az ég, az imánk üres éjbe szállt, bennünk mégis élt egy hang, a remény dala gyúlt. Mi bízunk, van ki véd, ha bal sors űz egy élten át. Hegy mozdító hittel járt a nép a félszem túl. Mert ő küld 100 csodát, csak benne bíz. Reményünk híd, de bízton áll, bízton áll. Megélhet 100 csodát, ki hinni bír. Merj hinni hát, és láss csodát. Ha hív, majd át segít. Ki most él, mint fél, hogy hasztalom mond 100 imát, úgy errebben a remény, mint gyors szárnyú madár. De bátran állok én, és tart a vágy, ki tudja miért. Hitem szól egy ősi hang, mely sosem szólt így még. Mert ő küld 100 csodát, csak benne bíz. Reményünk híd, de bízton áll. Bízton áll, megélhet 100 csodát, ki hinni bír. Merj hinni hát, és láss csodát, ha hív, majd át segít. Merj hinni hát, ha hív, majd átsegít, ha hív, majd átsegít, mert ő küld 100 csodát, mert ő küld 100 csodát, csak benne bíz, reményünk híd, de bíz. Bízton áll, bízton áll, megélhet 100 csodát, ki hinni bír. Merj hinni hát, és láss csodát, és láss csodát, ha hív, majd átsegít. Ha hív, majd átsegít.
napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem. 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 Zavart lelkem tegnap mindent bevallott, hogy te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban és éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm neked, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat, bűneimet. Köszönöm neked a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek, másnak, csupán néked. Mindenért csak néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, és hogy te leszel a halál. Köszönöm.
Pénzt, egészséget és sikert másoknak. Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál, nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom, és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tiéd az én harcom. S győztes távolokban néz, könnyekkel szépült orcát fényű arcom. Megint beszélni fogunk. Újra csak a csodákról. 2006-ban végig gyalogoltam az El Camino zarándokúton. Ez egy észak-spanyolországi zarándokút. Spanyolokról van szó, úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy 8 vagy 900 kilométer, valami olyasmi. És egy jó móka. Az ember sétál egy jót, és közben találkozik önmagával. Jó dolog. Valami egészen fantasztikus dolgot hoz onnan haza. Amikor elindul, akkor egy kis könyvbe be kell írni, hogy miért akar végigmennie, vagy milyen indítatásból megy végig ezen az úton. Na, ezt nem értem, ez is tipikus spanyol. 3 rubrika van, vallási, nem vallási, egyéb. Én viccből beixeltem az egyébet, bármit is jelentsen. Nekem a másik kettő az már ugye a 100%-ot lefedi. De lényeg a lényeg, hogy senki nem fejezi be úgy ezt a zarándok utat, hogy valamiben ne kezden el hinni. Még aki a nem vallásit x-eli is be, fűben, fában, bokorban ott vagyok, valamiben elkezd hinni, valami felsőbbrendűben, és ugye lovag vagyok, és arra rájöttem, hogy egy nagyon nagy alapvetés, hogy az ember addig segíteni másokon nem tud, nem képes rá, amíg valami felsőbbrendűben, mint önmaga, nem hisz. Hívhatjuk ezt bárhogy. Amíg önmagát, a saját egóját rakja legfelülre, addig alkalmatlan arra, hogy a többi embert szolgálja. Pont. Én ezt így gondolom. Visszatérve El Camino. Amikor elindultam, én hívő ember vagyok, tehát a vallási volt, de viccből az egyébet x-eltem be. Az első, pontosabban a második helyen Roncesvalles-ban, mindjárt üsszenteni fogok, bocsánat, úgyhogy ha ilyeneket csinálok, az azért van. Roncesvalles-ban a másnap indulók tiszteletére, mindig a következő nap tovább indulók tiszteletére, ott a katolikus templomban van egy Isten tisztelet. Isten tisztelet? Ott is úgy hívják?
Szentmise.
Szentmise, bocsánat, nem akarok senkit megsérteni. Szóval van egy szentmise, amire én úgy gondoltam, hogy büdös kávilista létemre, csak ott van a helyem, egy az Isten. Bementem, a spanyol pap gyönyörűen beszélt, nem tudom miről, de tényleg nagyon szép volt, és hozzánk beszélt. Direkt az aznap indulókat körbe leültette a kis oldalhajóban, egyesével beszélt, megmosta a kezünket, megsimogatott minket, tehát egy nagyon hozzánk beszélt, és értettük, a szavakat nem értettem, egy csodálatos dolog volt, és úrvacsorát vettem, segíts ki, kérlek szépen, szent áldoztam a katolikus hagyományok szerint, gondolom az én istenemet ezzel sem sértettem meg, én mondtam, hogy elnézést, én nem biztos, hogy ebben a csapatban játszom, de szeretnék, és azt mondták, hogy semmi probléma, a szemük nem rebbent, szóval nekem a Caminom így indult, hogy egy úrvacsorával. Na most tudni kell, hogy az utolsó 100 kilométert, aki megteszi Santiago de Compostela-ig, ugye az a hivatalos vége, ugye Szent Jakab sírja a katedrális. Az utolsó 100 kilométert, aki megcsinálja, az már megkapja az oklevelet, hogy ő megcsinálta. Na most Santiago-tól visszafelé 105 kilométerre van Sarria nevezetű kis város, falu, község, nem tudom. És az én Caminom, az körülbelül olyan 10-12 ember volt, akit vagy én hagytam le, vagy ők hagytak le, szóval akiknek az arcát ismertem a világ minden tájáról, 12 ember. Na most Sarriába, 105 kilométerre Santiago előtt, hirtelen becsatlakozott 1800 ember. Kis cserkészek, német turista, ekkora bőrhátizsákban nem tudom, mit vitt benne. Apácák, mindenhonnan mindenki, de tumultus lett az úton. És nagyon elrontotta a kedvem. Tehát addig, amíg az egy szakrális út volt, amíg mentél és egyedül voltál, és tudtál egyedül lenni, turista paradicsommá változott egy pillanat alatt az egész, úgyhogy elnézést kellett kérned, amikor mentél az úton, és bocsánat, és elnézést, és nem fértél be a következő albergbe. Ami utólag megfejtve, ez egy jó dolog volt, mert a valódi, valós életbe visszazökkentett, hogy odakint ez van, ez van. Ez odáig fajult, hogy Santiago de Compostelába, amikor megérkeztem, akkor ugye az ember megérkezik, egy hatalmas nagy könyvbe beírják, hogy igen, teljesítetted, és holnapra meg lesz az okleveled, és a katedrálisban az aznap érkezetteknek, hogy milyen országból érkeztek, ezt bemondják mindig, és ez olyan kicsit, olyan, mintha a te nevedet mondanák ki, kicsit sztárolnak, ez egy jó dolog. És úgy gondoltam, hogy akkor ugyancsak áldozni fogok, ahogy kezdődött, úgy legyen vége. Na most az 1800, én csak turistáknak hívom, mert őket nem zarándoknak hívnám, az 1800 plusz turista miatt egész egyszerűen nem jutott nekem kenyér, és nem jutott nekem bor. Megloptak. Ellopták tőlem azt a végső katarzist, azt a beteljesülést, amire én méterről méter, amikor mentem előre, majd egyszer odaérek, és akkor én az én Istenemmel, és akkor az Isten teste és vére, és megloptak. Én úgy zokogtam a katedrális lépcsőjén, mint egy rossz gyerek. És lehet, hogy most is fogok. A valódi út az nem Santiago-ban ér véget, hanem egészen elmegy az óceánig, ami plusz 95 kilométer, vagy Muxia, vagy Finisterre. Én Finisterrébe mentem el, ez 95 kilométer, Finisterre, az akkori ismert világ vége, Finisterre világ vége. Ez egy kis földnyelv, egy világító torony, az a 1200-es években az volt a világ vége. Onnan már nem ismertek semmit. Óceán csókolom, vége, valahol lefolyik a víz. Ez volt a vége, szóval, hogy az igazi Caminónak is a 0 kilométer kő ott is van. Elmentem oda, ott van mindenféle szokás, mit kell csinálni, mint egy terhet, egy dolgot, egy tárgyat bele kell dobni a tengerbe, ruhát kell égetni. Ezeket én megcsináltam, és van egy olyan szokás, hogy szerintem ezt egyébként az új időkben találták ki, hogy vigyél egy jó üvegbort, és azt ott cuffansd meg, és aki melletted ül, ott a köveken ülve, kínáld meg, igyátok meg, beszélgessetek, ismerkedjetek. Ez nem biztos, hogy annyira vallási, de én ezt vittem egy üvegbort, meg reggel csináltam szendvicset magamnak, két toszt, kenyér, chorizo, ez a spanyol paprikátlan kolbász, sajt, ennyi. És ott önnöm magam tökéletességében zubogva, ott a fölnyelven, ott a köveken ülve, édesanyámmal beszéltem, sírtam, mint a rossz gyerek, meg én. Hát az embert ilyenkor elkapják ezek a dolgok. És a kenyeret addig leraktam, lefújta a szél, hangyák elkezdték enni, akkor nagyon sok volt nekem, kinyitottam a bort, és a Fernando nevű én kaminós barátom, aki jött velem, ő egy mexikói srác volt, még mindig az, oda jött hozzám, és kérdezte, hogy miért sírok. És mondtam, hogy mert, hogy tudod, hogy úgy kezdődött. Végig beszélgettük az utat, emberről, Istenről, fűről, fáról, bokorról. Tudod, hogy mire számítottam a végén, hogy mi lesz, hogy mit szeretnék, hogy záruljon le ez az egész történet, és megloptak. És megloptak, és nem úgy történt, és miért kell ennek a rohanó világnak még ebbe a szent dologba is bele koszolnia. És azt mondta, hogy itt ülsz a világ végén, kenyeret eszel és bort iszol. Szerinted mit csinálsz most? Itt az Úr szent színe előtt ülsz, a fényes nap alatt. Kenyér van a kezedbe, és bor van a kezedbe. Te most fejezted be a Caminót. Véletlenek pedig nincsenek.
Hát ezek után szólaljon meg az ember lánya. Ezt mindig megcsinálja velem. Nagyon sokszor hallottam ezt a történetet, és mindig elemi erővel hat rám, úgyhogy bocsássanak meg, ha könnyeimmel küszködöm. Én nem jártam végig a Caminót, de úgy gondolom, hogy minden embernek megvan a maga kis Caminója, akár az élete során többször is. Kicsit néha úgy érzem, hogy a színészi lét, és az, hogy hívő emberként az ember a színészi pályán egyenes gerinccel, tiszta lelkiismerettel, a reggeli mosdás közben a tükörben nézve, is boldogan is kiegyensúlyozottan tudjon létezni, az nem mindig könnyű. Tehát azt mondhatnám, hogy nekünk színészeknek, hívő színészeknek nagyon sok kis kaminónk van, de nekem van egy, ami egy gyermekotthonhoz kapcsolódik. Én 2012-ben, pont amikor János először hívott ide, akkor végeztem az akadémián, és friss színészként még a fenekemen ott volt a tojáshéj, ugye hoztak egy színházi rendeletet, nem kaptunk szerződést, mindenki darabszerződésekkel ment a szélrózsa minden irányába, és azt mondtam, hogy hát a jó atyám most meg fogja nekem mutatni, hogy tényleg ezt a pályát szánta nekem, és hogy a vízszínén tudok-e maradni. És ugye az ember elkezd castingokra járni, ami nagyon sokszor olyan, mint a lóvásár. Egy idő után az ember hozzászokik, nekem nagyon sokszor én lelkiismereti kérdést csináltam abból, hogy már megint nem kellek erre a szerepre, és rájöttem, hogy ez általában az első pillanatban eldől, és lehetek én akármilyen ügyes, akármilyen felkészült, ha egy szőke, kékszemű, törékeny lány szeretnének arra a szerepre, nem fogom megkapni. És a jó atya megmutatta nekem, és hálás vagyok, mert azóta is ezzel a nyugalommal járok castingra, hogy ha a jó Isten ezt a szerepet nekem szánta, akkor hibázhatok, elfelejthetem a szöveget, úgyis meg fogom kapni. Ha pedig nem, akkor nem. Nagyon sokszor volt olyan, hogy ugye az ember bölcsebbnek gondolja magát a jó Istennél, és azt mondtam, hogy már pedig ezt a szerepet meg fogom kapni, de a jó Isten küldött jeleket, hogy nem biztos, hogy jó ez neked. Megkaptam, de végül nem játszottam el, és kiderült, hogy a lehető legjobb dolog, ami történhetett az életemben, az az volt, hogy ezt a szerepet végül nem játszottam el. És pont egy ilyen meghallgatásra mentem, akkor még nem áldott meg a jó atya ezzel a sztoikus nyugalommal, és az Operett Színházba mentem, ugye hát énekes színésznő vagyok, az Operett és a Madács ugye a két fellegvára ennek a műfajnak, és hát hogy milyen jó lenne az Operett Színházba bekerülni. Mondták, hogy Bettike, nem biztos, hogy a te mimóza lelkednek, meg a te értékrendednek ez a legjobb bázis. Mondtam, hogy nem baj, azért megpróbálom. Soha nem aláztak még meg így. Emberként, nőként, művészként nagyon sok mindent megéltem már addig is, meg szerintem meg is fogok, de ez elképesztően beleigett a lelkembe. Nagyon-nagyon összetörtek, és akkor azt mondtam, hogy én ezt a pályát ott hagyom, és hogy akkor a Jóisten majd ad nekem valami másik hivatást, valami tisztes polgári szakmát. És pont ezután a meghallgatás után alakult úgy, hogy elindultam egy erdélyi koncertkörútra, ugyanis akkoriban, és még évekig nagyon sokat jártam Bélfenyérre, ez Nagyvárattól olyan talán 40 kilométerre fekvő kis falucska, az el nem sodort falu, és ott létezik a Szent Miklós gyermekotthon, vagyis sajnos létezett, mert hogy megingott egy picit a léte, ugyanis az atyát, aki ezt a gyermekotthont alapította, Böjte Csaba testvér segítségével, áthelyezték máshová. És amikor kérdezgettem, hogy mi lesz az otthon sorsa, mondta, hogy ő megpróbálja ezt így is tápolni, de nem tudom, hogy több 10 kilométer távolságból hogy lehet fönntartani egy olyan otthont, amelyik 0-24 órás felügyeletet igényel. És mivel én nem vagyok, és nem is voltam akkor sem gazdag ember, azt mondtam, hogy a jó atyától azt a talentumot kaptam, hogy tudok énekelni, akkor ezzel próbálok másokat szolgálni. És kitaláltuk Kis Márton atyával, az otthon vezetőjével, és akkor mentem ugye erre a körútra, hogy akkor a Párciumban, illetve Székelyföldön majd rendezünk koncerteket, és ezt megelőzte egy gyűjtés. Én akkor még Koliban laktam, mert nagyon jó tanuló voltam, és megengedték, hogy hát még nincs pénzed albérletre, akkor maradhatsz a szobádban, egy picit többet fizetsz, de hogy nekünk is jó, ha itt vagy. És elkezdtem gyűjtögetni, és a szobám úgy nézett ki, mint egy integráló tábor. Majd a nevelőtanárom látta a koleszban, hogy húha, ez nem lesz így jó, és végül azon kaptam magam, hogy a régi számtekterem szekrényei a rendelkezésemre álltak, és az egész koli összefogott, hogy gyűjtsünk a gyermekotthonnak. Végül egy dombóvári vállalkozó, aki húsiparban utazik, azt mondta, hogy jó, akkor ő a mikrobuszának a felét a rendelkezésemre bocsátja, a másik felében visz különböző húsipari termékeket a gyerekeknek. Tehát már megvolt az, hogy is jutok el Nagyvárad mellé. És akkor megérkeztünk, talán egy hétig voltam ott, és akkor jobban be tudtam tekinteni az otthonnak a munkájába. És láttam ezeket a csillogó szemű gyermekeket, akik elképesztő családi tragédiákból, sorstragédiákból kerültek az otthonba. Nem mindegyikük volt árva vagy félárva, tehát volt olyan is, hogy a szülők egyszerűen alkalmatlanok voltak a gyermekek nevelésére. És ugye én ezzel a kis megtört lelkemmel mentem, hogy hát hogy fogok tudni én majd adni, hogyha ennyire belém gázoltak. És rájöttem arra, hogy a gyermekeknél mindig tiszta lap van. És hogy ezek a gyermekek olyan önzetlenül tudnak szeretni, sérülés nélkül, és annyit tudnak adni, hogy ezt mondtam, hogy akkor mi az én kis problémám az, hogy most belém gázoltak. Hát majd lesz olyan társulat, lesz olyan színházi közeg, ahol szükség van rám, és ahol ki tudok teljesedni. És akkor ezeknek a gyermekeknek a szeretetében töltekezve vágtam neki ennek a koncertkörútnak, amit majd később követett sok egyéb, és teljesen mindegy volt, hogy az emberek mivel hálálják meg ezeket a jótékonysági koncerteket, ugyanolyan örömmel fogadtunk egy kiló rizst, egy kiló olajat, tisztálkodási szereket, édességet, a kamaszlányoknak csecsebecsét, játékot, és újult erővel tértem vissza Budapestre, és egy nagyon kedves emlékem, nagyon sok kedves emlék, de a legkedvesebb talán az, amit elhoztam, hogy két szobájuk volt a gyerekeknek, a lányok mindig többen voltak, és nekik volt egy galériás nagyszobájuk, a fiúknak meg egy kisebb. És akkor minden este a lányok szobájában volt a gyülekező, és akkor átjöttek a fiúk is legálisan, tehát meg volt nekik engedve. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és jó ét puszi mellé, esti mese helyett mindig dalt kértek, és mindig ugyanazt. A koncerteken hallották kisezerszer, mindig felsorakoztak mellém, olyanok voltunk, mint az orgona sípok, velem együtt énekelték, na hát ezt bírja ki az ember sírás nélkül. És mindig ezt a dalt kérték esti mese helyett. És sosem unták meg. Úgyhogy ha megengedik, akkor ezt a dalt szeretném elénekelni. Biztosan mindannyiuk ismeri, kell ott fenn egy ország.
Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettük, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz. Mit tudnak ők a repülők? Hisz nem látták se. Kell ott fel egy nagy ország, amit sosem mondunk el. Felnő az ember, s mit sem lát, szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért, egy kőre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó, csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi ajtató. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz, mit tudnak ők a repülők, a szívük jég.
Én azt hittem, hogy mindig kék, ragyogó tükör a tenger, és hogy rejtett aranyszemecskék kincsével tele az ember. Hogy járva a tengert, szembe kell szállni merészen a széllel, s akkor a hajós csodákra lel, az idő nagy titkokat érlel. Szálltam hát végtelen feléd, hullámok pörölye paskolt, ég s vízhatáras, a tengerfenék derengett, messzi deres volt. És akkor rájöttem, hogy csak néha, nagy ritkán kék a tenger, és hogy üres és szürke, még ha csillog is sokszor az ember. Láttam helyeket, hol nincs tó, se folyó, por és rök, semmi más. Nincs aranyszem a porban, melyből ott gyúrják az ember fiát. De tudtam, nincs szebb feladat, mint vágyjal előre törni, keresni, kutatni, hol rejlik a mag, és szeretni, és gyűlölni, és látni. Néha a szürke homályon is átragyog kéken a tenger. és tudni. Tisztább öröm nincs a világon, mint az, ha ember az ember.
Megvéd, ha bárki bánt, s ha félsz, ő átölel. Hozzászól a dal, mit senki más nem hall. Most két kezem, nézz rám, Istenem, töltsd meg szívem fényeddel. Minden nap új remény, míg benned élek én, mint tűnő tiszta fényt, úgy követnélek én, s ha véget ér, egy csillag elkísér, s az éből új nap kél. Hozzád szól a dal, hozzád szól a dal, mit senki más nem hall, mit senki más nem. Most két kezem, nézz rám, Istenem, töltsd meg szívem fényeddel. S ha egy nap végül elsötétül minden, te vagy, ki vársz, és elrepítesz innen. Egy út, egy élet megtalálni téged, melletted nem félek, már semmi sem fáj, mert van ki mindent lát. Senki más nem hall. Fogd most két kezem, nézd rám, Istenem, töltsd meg szívem fényeddel. Fogd most két kezem, nézd rám, Istenem,
következő, amiről beszélni szeretnénk, Isten az életünkben, a közös életünkben. Most ezek után tényleg viccelni De azért hű maradok önmagamhoz, szóval amikor Isten teremtette a kacsacsűrű emlőst meg a zsiráfot, szerintem viccelt. Viszont amikor az én feleségemet teremtette, akkor nagyon összekapta magát, és valami rettenetesen csodálatosan szép dolgot művelt. Igen. Igen. Nekem már nem kell lottóznom. Felesleges. Kétszer azért a lottó ötöst megnyerni, azért az már nem. Szóval a közös életünkben Isten hogy változott, s mint változott az életem, mióta a feleségemmel vagyok. Kapásból az esküvőn, ugye Ferenc pápa két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt kiadta az ökumenikus istentiszteleti rendet is, amiről kevesen tudnak. Mi ettől függetlenül, mi ezt nem tudtuk, hogy ez így van, de hogy ugye Betti katolikus, én református vagyok, Budapesten a harmadik kerületben volt az esküvünk. Én azt tekintem esküvőnek, amikor az Úr színe előtt megvalljuk a dolgokat, és esküt teszünk. A másik egy papír aláírása, az is tök jó volt. Csak ott is örültek, meg tapsoltak, meg ízé. De hogy az az igazi, ott a vőlegénynek a dolgait, azt az én református lelkészem Törökszent Miklósról, aki keresztelt engem, akinél konfirmáltam, ő jött el. Bettinek pedig az egyik, aki most a paksi, katolikus plébános, ez a szó nem jutott eszembe. Vannak ezek a szavak, én nem jutnak eszembe. Szóval ő katolikus plébános, a női részt pedig ő adta, vagy ő vezette végig, úgyhogy nagyon vicces volt, amikor így a református templomba a katolikus és a református szellemi vezető pingpongba dobálja egymásnak, hogy kedves kollega, akkor most folytatja, most a kedves kollega folytatja, úgyhogy nagyon jó volt. Egy óra hosszáig tartott.
És a plébános úr, Ati Tiszi, csak így hívom, mert nagyon kedves barátom, őt is a gyermekotthon kapcsán ismertem meg, mert ő is az egyik támogató. Annyira sietett, mert volt előtte egy esküvője, mert ott is ő nagyon szereti és pártfogolja az ifjú házas párokat, nagyon sokszor tart számukra alkalmat, és dugóba keveredett, és majdnem lekiste az esküvőt, és annyira sietett, hogy ott hagyta a papi stóláját, amivel összeadott volna minket. Úgyhogy igen, tehát hogy... És annyira szép volt, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, de hogy ott valami megszületett. Tehát az, hogy a barátaink mondták, hogy annyira jó volt látni, hogy tényleg azt érezték, hogy egy az Isten, és teljesen mindegy, hogy milyen felekezethez
tartozunk. És kérdezték, hogy ezt lehet így, miért ne lehetne, csókolom, fel kell hívni, és azt mondani, hogy mi lenne, ha eljönnél, és utána eljön, és utána ezek működnek ezek a dolgok. Szóval így reformáltuk meg ezt az egész történetet. De hogy miben változott? Azzal szoktam viccelni, hogy például nem összekulcsolt kézzel imádkozom, mert a feleségem itt fekszik, és így nehéz. Tehát, hogy itt változott nagyban az én viszonyom, de most komolyan. Tehát az ember kér és megköszön az imáiban általában. Semmi előzetes meggondolás nem volt, de egyszer csak eszembe jutott, annyira túlcsordultam azzal, amit a feleségemtől kapok, és ez tényleg így van. Nincs okom mást mondani, hogy az egyik esti imádkozásom alkalmából azt mondtam, hogy fú, ez nekem sok. Tök jó el vagyok benne, de hogy annyi van, hogy egy... hangyabokányival kevesebb, nekem elég. Azt a boldogságot, amit adtál nekem, használd. Tessék, vedd el, és próbáld ki, hogy milyen jó dolgot csináltál velem. És azóta például az imáimban ezt rendszeresen belefűzöm, hogy azt a jó dolgot, ami most történik velem, itt van egy kis torta szelet, egyél te is belőle, mert nekem a maradék elég. Elég. Itt változott nagyban az én viszonyom az én Istenemmel. És hát mondom, az, hogy biztos vagyok benne, hogy... Ja, és például az, hogy soha nem rejtettem véka alá azt, hogy én hiszek. nekem vér ateista barátaim vannak, tehát hogy megrögzött ateisták. Ha ők például Isten káromolnak, nem a mocskos részét, csak hogy feleslegesen a szádra neved, akkor az például már így az elmúlt 40 évenben megszoktam azt, hogy én kérek bocsánatot. Csak összerakom a kezem, és azt mondom, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Ez már volt, tehát ilyen téren ők ezt tudják rólam, ők se szólnak bele az én dolgokba, én se szólok bele az ő dolgukba, de hogy soha nem vittem ilyen hatalmas nagy táblán azt, hogy én ezt vallom, nem akarom a másik ember ezt rátukmálni, de a hétköznapokban például annyira jól esik ez a dolog, és nem magamutogatás, mondom, érdekem nem fűződik hozzá, amikor a feleségem odajön, és azt mondja, hogy de milyen jó a mai igében ez a idézet. Elolvashatom? Persze, el. És jó. Tehát, hogy ezek az életünk részei lettek, amik előtte nem a rohanó élet miatt, a színházi közeg miatt, egy csomó minden van, ami ezeknek gátjai, és Bettivel ezt a dolgot tökéletesen meg tudom élni. És ez jó. Ez nagyon jó.
Azt szoktuk mondani, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy én azért vagyok hálás, mert az életem egyik részét sem kell magyaráznom a férjemnek. Nagyon nehéz lett volna csak hívő párt találni, mert ugye általában az emberekben sokszor joggal él egy sztereotípia a színész létről. Édesapám, amikor megtudta, ugye hívő, milyen vallásos ember, azt tudta mondani, amikor megtudta, hogy a lánya színésznőnek áll, hogy lányom, az alvilágnak nincs romantikája. Ez a mondat tökéletesen lefedi, hogy az emberek, mint mondom, nagyon sokszor joggal vélekednek valahogyan ennek a pályának az árnyoldalairól, hogy mi zajlik a kulisszák mögött. Tehát nagyon ezt egy hívő ember, akinek nincs beletekintése, vagy nem él ebben a közegben, nagyon nehezen tudja tolerálni, hiszen nem tudja, hogy mi zajlik a színfalak mögött. Ugyanúgy a színészek többsége sem tud mit kezdeni a hittel. Ezért én mindig arra vágytam, hogy ha nem is színész párom lesz, de valaki olyan, aki hozzám hasonlóan szolgál, és hivatásszerűen űzi azt, amit csinál. Tehát neki nem munkája van, hanem hivatása, szolgálata. És Gézával ez is teljesült. Tehát tudja, hogy milyen az, vagy tudjuk egymásról, hogyha főpróba hét van, és nagyon sokszor éjfélig bent vagyunk a színházban. Hála Istennek nagyon sok közös produkciónk van, tehát még a munkánk is közös. Nem visszük haza a színházi problémákat, nem visszük be a színházba az otthoni problémákat. Egyszerűen jól tudunk együtt létezni, jól tudunk együtt lélegezni, és tényleg az életem egyik területét sem kell magyaráznom. Azt, hogy én vasárnap templomba akarok menni, az, hogy én este imádkozom, az, hogy nekem fontos, hogyha napközben a városban vagyok, akkor igen, megálljak, és bemenjek a ferences templomba imádkozni. És ezt nem kell magyarázni, mert érti, érzi, e szerint létezik, lélegzik ő is. És Géza olyan jól megfogalmazta, hogy mi most 2 éves kőkemény tapasztalattal rendelkező házasok nem az észt akarjuk osztani, de amit én ez alatt a 2 év alatt megéltem, az, hogy számomra, vagy számunkra használhatom a királyi többest, a házasság az egy hármas közösség. Ezért is adtuk az Isten szeretők címet. Szeretjük egymást, szeretjük Istent, egymásban szeretjük Istent, és Istenben szeretjük egymást. Ez valami fantasztikus hármas szimbiózis, ami nélkül úgy gondolom, hogy egy idő után, hiszen a szenvedély elmúlik, de a szeretet, a hit, ami az ember hétköznapjait az Istenből való töltekezés, ő az a forrás, amelyik soha nem apad ki. Ez tud igazán a házasságunk motorja lenni, hiszen azok a botlókövek, amelyekkel mondjuk egy világi házasság nagyon könnyen széthullik, azok a botlókövek Isten által építőkövekké válnak, úgy gondolom. És bízom benne, hogy a jó atya még hosszú-hosszú ideig ebben a hitben megtart bennünket.
Az út végén, a falu végén ott állt a megváltó keresztje. két durva fából hevenyében valami ájtatos szegezte. Esőbe, hóba, korhat fája, napégeti, viharveri, irombán van kivésve rája a négy betű. Inri. Egy asszony jött. Halovány képe maga az élő gyötrelem, csak odahult a fa elébe, búsan, szelíden, könnytelen. És láttam, ahogy az arcán megcsillannak az enyhülő szív könnyei, nem holdbetű, élő beszéd volt már nekem az Inri. Hogy gyönge szívbe, tört, ha vernek az álnok szívű emberek, megenyhít bánatot, keservet, ki mindennél többet szenvedett. Csak menj eléje, hittel szívedben. A szenvedőket szereti a megfeszített Isten ember, a megváltó, Inri. Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy rongybábú vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem amit jelentenek. Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel 60 másodperc fényt veszítünk. Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék, amikor mások alszanak. Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, egyszerű ruhába öltöznék, hanyat feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nem csak a testemet, hanem a lelkemet is. A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt hiszik, az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést. Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, hogy magától tanuljon megrepülni. Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az öregedéssel, hanem a feledéssel jön. Annyi mindent tanultam tőletek, emberek. Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre megragadja azt. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni. Annyi mindent tanultam tőletek, de valójában már nem megyek vele sokra. Mindig mondd azt, amit érzel, és tedd azt, amit gondolsz. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erősen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked őre lehessek. Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthatnak, azt mondanám neked, szeretlek. És nem tenném hozzá ostobá, hogy hiszem, tudod. Mindig van másnap. És az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy jóvá tegyük a dolgokat. De ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek, és sosem felejtelek el. Senkinek nem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább. Tedd meg ma, mert ha sohasem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra is, amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést. Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz. Mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, szeresd őket és bánj velük jól. Jusson időd arra, hogy azt mondd nekik, sajnálom. Bocsáss meg, kérlek, esetleg köszönöm. És mindazokat a szerelmes szavakat, amelyeket ismersz. Senki sem fog emlékezni rád titkos gondolataidért. Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd ezeket a dolgokat. Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, hogy mennyire fontosak neked.
Ezekhez a gondolatokhoz azt hiszem nincs mit hozzátenni. Én utolsó akkordként szeretnék hálát adni ezért a mai délutánért, ezért az alkalomért, hogy ilyen sok nyitott és figyelő tekintettel találtuk magunkat szembe, és hálás vagyok a Jóatyának, hogy megérkezhettünk ide, mert ugye az utóbbi időben elég sokat ingázunk, és engem egy nagy műtéten segített, tehát és hálás vagyok, hogy ugyanúgy tudok szolgálni, és hogy nagyon gyorsan tudtam regenerálódni, és nem kellett semmilyen szép elhívásnak, vagy nagyon szép megkeresésnek, vagy megkeresésre nemet mondani. Úgyhogy hálaadásként én egy hallelujával, vagy illetve mind a ketten egy hallelujával búcsúznánk. Pontosabban, ha Gézától idézhetek, azt mondaná, hogy kettőnk nevében búcsúzom én, mert még nem tudtam rávenni őt, hogy az énekes részekben társuljon, de még gyúrom egy kicsit.
Ez egy olyan dolog, elnézést, intermezzo, hogy amikor azt mondják nekünk, hogy olyan szépek vagytok, hát én nem nagyon veszem magamra, mert én csak így az átlagon egy picit rontok. Tehát, hogy most énekelhetnénk duettet, de én lennék az a paca, aki ott a Betty mellett énekel. Tehát, hogy most futhatnék olimpiai futókkal is, valószínű, hogy lemaradnék, ugye?
Kicsit túloz, sőt, nagyon. De akkor a kettőnk nevében tényleg szeretnék hálát adni, és köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és további tartalmas, áldott konferenciát kívánok, és olyan jó érzés, hogy mindannyian Isten tenyerében ülünk, és ő óv és védelmez bennünket.
Titkos akkord, mely szívemben szól, mint Dávid langya zsoltárokból, belőled indul, s hozzád visszatér. Ez sok-sok dal úgy felkavar, de mélyen zeng egy ősi hang, ne félj, hited elég a hosszú útra. Hallelujah. meggyőz, ha két ejt bizonyosság elűz, itt vagy vélem érzem szüntelen. Mint fényajtómnak kulcsjukát, vagy billentyű a zongorát, csak állok én a szívem látra gyúlva.
Köszönjük a megtisztelő figyelmet!